153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Subka Évát, akit azt gondolom Halason is jól ismernek, de Kiskörösön és Vadkerten még jobban ismernek, hiszen a munkája oda köti Vadkerthez, a Vadkerti Újság szerkesztője, lakai szerint pedig Kiskörösön él. Köszöntelek, Éva, nagy szeretettel.
Én is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, és a hallgatókat is külön köszöntöm.
Egy verses kötet kapcsán beszélgetünk. Engem, megmondom őszintén, meglepett, amikor beszélgettünk erről. Én valahogy annyira temperamentumos, talpra esett nőnek ismerlek meg, hogy nem társítottam volna azt hozzád, hogy verseket írsz, mi több verses kötetet jelentetsz meg, de nyilván az én ismereteim voltak hiányosak. Éva, mesélj egy kicsit arról, hogy mi is ez a kötet.
Csak hogy a gondolatod elején kezdjem, a temperamentum és az energikusság az nyilván ebből a szempontból, vagy ebből az aspektusból csak annyira van összefüggésben a kötettel, hogy az embernek kellenek olyan szigetek az életében, ahol egy picikét meg tud állni, és valahol ezt a, nem mondom, hogy gőzt kiereszteni, vagy valahol azokat a talentumokat letenni, amiket azért megkapott a jó Istentől. Úgyhogy a kötet az már régóta érlelődik. Tehát azért azt gondolom, hogy ahogyan az a hátlapján is olvasható, hogy fél évszázados múltamat foglalja össze. Nyilvánvaló, hogy az ember ebben az életkorban már kell, hogy produkáljon valamit, és ha én kaptam nyilván a kezembe a tollat, vagy azt az eszközt, hogy a gondolataimat sorokba, rímekbe tudtam rendezni, akkor ezt most így összegyűjtöttem, de hát ez azt kell, hogy mondjam, hogy több évtizedes munka.
Maga a kötet, gyönyörű egyébként az illusztrációja is, és mint megtudtam Évától, Kunhegyesi Ferenc, Prima, megyei Prima, Primissima díjas festőművésznek a munkái, szinte minden egyes vershez társul, fantasztikus kép, ami konkrétan ehhez készült. Az elmúlt 5 évnek talán a gondolatait tartalmazza. Hogyan születtek egyébként az illusztrációk? Tehát a kezébe adtad Ferinek a verseidet, és rábíztad?
Hát ez egy nagyon különleges választás volt, ha szabad így fogalmazni, mert így kezdődött. Tehát alapvetően, mikor Ferónak én ezt mondtam, hogy készül a verses kötetem, és nagyon szeretném, ha ő illusztrálná, ez ugye jó egy évvel ezelőtt történt. Nagyon jó barátságban vagyunk, ezt nyilván tudni kell a hallgatóknak is, illetve a Szilveszter Társulatnak ő az állandó díszlet rendezője, kivitelezője, tehát több ponton is kapcsolódunk egymáshoz. No, a lényeg az, hogy én mondtam a Ferónak, hogy szeretném a verseimet rábízni, és hát készítsen hozzá rajzok, vagy hát illusztrációkat. Hát jó, ő egy elég sajátos egyébként, egy nagyon különleges figura, egy nagyszerű ember, és hát elkészített néhány ceruza rajzot. Mondom neki, hogy én nem erre gondoltam, bocsánat, mondom, én színesekre mindenféleképpen mondom, hát nekem ez nem az én gondolatiságomhoz, az én üzeneteimhez, amiket én a verseimben megfogalmaztam, mondom, én tiszteletbe tartom, hogy ezt hozta ki belőled, de mondom, én színeseket szeretném, és akkor mondja, hogy na figyelj, szenyorita, ilyen olaszos, egyébként mindenki, ha ki ismeri, tudja, hogy ő egy cigány festőművész, akire tényleg nagyon büszkék vagyunk. Azt mondja, tudod mit? Én nekem van egy szakajtónyi festményem. Rengeteg. Én azt egy az egybe odatolom neked, és azt csinálsz vele, amit akarsz. És én megkaptam a Feró összes munkásságát, ami az életében összes festménye, fantasztikus arzenál és a bőség zavarával küszködve, és megmondom őszintén, hogy fürödtem abban az áradatban, hogy most hogy is csináljam, vagy mit is választak a verseimhez, és szinte hihetetlen volt saját magam számára is, hogy ahogy olvastam, kinyomtattam a Feró képeit, magam elé raktam, kiterítettem, és hogy olvastam a verseimet magamnak, mindig kivettem azt, ami éppen megfogott. És minden egyes versemnek megtaláltam a reciprokát, ha szabad így fogalmazni, a festményeiben. Attól féltem, hogy mondtam is neki, még mielőtt láttam a festményeit, hogy legalább a borítót tervez meg, annak azért nem mindegy, hogy néz ki. Azért annak azért olyannak kell lenni, hogy mindenképpen vonzza a tekintetet, passzoljon a harmóniába legyen a címével. Tehát És akkor mondja, jó, azt mondja, hogy ha nem találsz, akkor majd arra csinálok valamit. A borító volt az első, amit megtaláltam. Amikor ránéztem erre a nőalakra, vagy erre a portrére, erre a női portrére, hát én ebben úgy beleszerettem, hogy mondtam, hogy inkább a címét változtatom meg a kötetnek, ami egyébként az is kalandos volt, a címválasztás, majd azt is esetleg elmondom.
De... Mondjuk is el, mert nem árultam el, hogy milyen kötet címe, áruljuk el.
Igen, és ennek annyi csak a története, ugye, hogy csigázzam a hallgatóságot, hogy azért ahhoz az igazsághoz és a teljes körülséghez hozzátartozik, hogy ennek a kötetnek a gondozását, a kiadását azért volt egy ösztönző motiváció bennem. Fölkarolta Pályer Ildikó, a Soltvadkerti Művelődési Ház igazgatója, aki egyébként a Csigaház Alapítványnak az elnöke is, és hát ők olvasta egy-két versemet, és ő nagyon ambicionált, hogy ezeket rendezzem kötetbe. Lehet, hogy nem rendeztem volna egyébként még mindig, hogyha nem biztat az Ildi, és nagyon sok mindent átvállalt az én feladataimból, ami esetleg egy kötet kiadással kapcsolatos, és akkor, mikor én beszélgettem vele, hogy akkor most ez össze fog állni, akkor mondtam neki, hogy én azt a címet szánom neki, hogy bokréták. De ez is egy ilyen szójáték, hogy a bokrétákból a krétákat kiemelni, azért, hogy érzékelhetessem azt, hogy ez színes. Ez egy olyan kis tényleg egy csokor. És akkor hát ebben maradtunk. És amikor hazaértem, másnap kaptam egy e-mailt az Ildikótól, aki már gyorsan rendbe, kronológiai sorrendbe szedve leírta, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy elindítsa a kötetnek a kiadását. És akkor látom, a kötet címe Szívem kertje. Följön telefonon, mondom, figyelj, Ildikám, mondom, hát én más címet mondtam neki. Figyelj, ne haragudj, de azt mondja, ugye felejtettem, hogy te mit is mondtál, hogy mi is a kötetnek a címe. Tudtam, hogy valami virág, tudtam, hogy valami kert, vagy valami, nem, azt mondja, én most ezt találtam ki. És én ebbe a címbe is beleszerettem, mert mondtam, hogy nem eretnekség az meg ártalmas dolog, hogyha az ember fölülbírálja a saját gondolatait. Elfogadtam ezt a címet, mert nagyon magaménak éreztem, hogy tényleg mindegyik vers a szívemből született, tehát nem kényszerből, vagy nem rendelésre írtam, és valóban annyira gazdag, meg annyira sokszínű, hogy ez teljesen jó, hogy Szívem kertje, és így lett a Szívem kertje.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Subka Évával. Szívem kertje című verses kötetéről beszélgetünk tovább. Hallgatóink feltétlenül maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Subka Évával. Az elmúlt 5 év időszaka tulajdonképpen, és ugye említetted, hogy Vadkerten dolgozol, és a Vadkerti Művelődési Ház vezetője biztatott téged, hogy ezeket ki kell adni. Gyönyörűek az illusztrációk, feltétlenül, ha tehetik, nézzék meg a kötetet. Mennyi idő alatt lehet kiadni egy verses kötetet egyébként?
Hát, hogy mennyi idő alatt lehet kiadni, azt nyilván szubjektív, tehát ahányan verses kötetet adnak ki, annyiféle tapasztalat. Én azt tudom, hogy ezt mi nagyon gyorsan összeraktuk, ugyanis volt egy határidő, a művelődési ház új nevet kapott Soltvadkerten, Gyöngyház Művelődési Központ lett, és az Ildikó kitűzte célul, hogy az avatóra, a kulturális központ avatójára, a névadóra legyen egy könyvbemutató, ez egy olyan impozáns kezdet, nyitány, és akkor meg kellett rázni magam, hogy haszta mindenit.
És a versek készen voltak.
Persze, tehát a versek készen voltak, átolvasgattam őket még itt-ott, lehet, hogy egy picikét belekontárkodtam saját magamba, hogy azért igen, csiszolgattam, finomítgattam, hogy tényleg ez a kert, leszettem azokat a szirmokat, amik egy picikét úgy láttam, hogy hervadóban vannak, hogy elkezdtem szelektálni, kicsit meggyomlálni, hogy azért mégis a keret is meglegyen, meg legyen a vonulata, tehát próbáltam a tartalmát is úgy összeállítani, hogy legyen benne úgy üzenet nagyon sokféle, ha már Szívem kertje lett, akkor tényleg olyan legyen, mint egy kert, és az előszóban én úgy gondolom, hogy ez meg az ajánlóban is nagyon jól kijön, hogy mi is a szándék vele. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ezt néhány hónap alatt összeraktuk. Volt egy nagyszerű, és van egy nagyszerű kreatív szerkesztő kollégám, aki szintén jó barátom, a Szovák Csabi, és ő időt és energiát nem kímélve összerakta nekem ezt a kötetet, úgy, ahogy én ezt megálmodtam, sőt, ő egy nagyon, tényleg nagyon kreatív ember, és hát utána gyakorlatilag már csak annyi volt a dolgunk, hogy nyomdába adjuk, aztán a Drucker nyomda jó voltából és segítségével ez tényleg nyomdakész lett, és kézzelfogható valóság, fantasztikus érzés volt kézbe venni, nagyon.
Mikor került konkrétan kiadásra?
Ez májusban, amikor most pontos dátumot nem tudok, igen, így van, idén már májusban, akkor volt a Vatigetti Gyöngyház Kulturális Központnak a névadója, és akkor arra az időszakra ott volt a könyvbemutató.
A könyvbemutatóról beszélni fogunk még, mert mondtad, hogy nagyon izgalmas volt, tehát maga az érzés, hogy ez az első egyébként, amikor így kézben fogod a saját verseidet könyvben?
Igen, igen, persze. Hát könyvben igen, mindenképpen, mert nyilván az ember gyűjti, de én elég, hát hogy is mondjam, slendrián vagyok ugye ebből a szempontból, hogy hol egy papírfecnire írtam le a gondolataimat, ahol éppen rám tört az iklet, ha szabad így fogalmazni, mert ez tényleg úgy működik, aki ír verseket, ugyanis nyilván ezzel próbálkozunk sokan ifjúkorunkban és később, de amikor az ember valóban megkapja ezt a kegyelmet, hogy verset tud írni, akkor az a leglehetetlenébb időszakokban tör rá. Vezetés közben például, volt úgy, hogy félre kellett állnom, hogy gyorsan le tudjam írni azt, amire éppen akkor gondolok, vagy fogtam a telefonom is rámondtam, mert úgy jöttek a gondolataim, hogy egyszerűen írni se győztem. Vagy hajnalban, amikor fölébredtem, vagy este lefekvés után, és mindig mellettem van egy papír, meg egy tolla. Volt úgy, hogy még villancsak kapcsoltam, csak írtam sötétbe vakon, mert annyira nem értem rá még villancsak kapcsolni, és akkor reggel meg guberáltam a saját írásomat, úgy összefolyva, hogy mit akartam ezzel, mi is volt ez. Úgyhogy különleges maga a versírási technika is, meg művelet.
Ez annyira izgalmas, az ihlet, annyiszor el szoktam ezen gondolkodni, hogy az Istentől jön. Tehát lett legyen ez egy gyönyörű bútor, egy szépen szabott ruha, vagy éppen egy vers, az, és meg is érzik, akik azt látják, hallják, akár dal, akár vers, akár bútor, mert az valami nagyon mélyről jön, és ilyenkor mindig azt látom bizonyítva, hogy ez tényleg így van, hogy az ember egy csatorna. Ez valami gyönyörűség, annyira bizonyítja, hogy nem vagyunk egyedül ebbe a világban, hogy van egy gyönyörű forrásunk. Mielőtt a témáját fogom megkérdezni, hogy mikről is szólnak ezek a versek, bár szerintem a hallgatók már sejtik abból, amit mondtál, hogy a Jóisten, amivel megajándékozott, hogy ezek a szívem kertje, ennek köze van ehhez a fajta hithez, ami benned van. Mikor kezdtél el írni?
Az első versemet, amire emlékszem, nyilván több kisebb kori, tehát most ifjúkori, inkább így mondom, versem van, vagy próbálkozás, de azokra nem is emlékszem. Az első, amire emlékszem, és ezt bele is tettem a kötetbe, ez gimnazista koromban, gimnazista lányként, diáklányként írtam, méghozzá egy kicsit azt mondom, hogy úgy dühömbe, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Rendkívül sokat közreműködtem esküvőkön, esküvői szertartásokon, verseket szavaltam, keresgetve szebbnél szebbeket, és egy kicsit már nagyon szerettem nyilván Tóth Árpádot, Juhász Gyulát, Petőfét, de már kicsit untam, hogy mindig ugyanazt mondom. És ráadásul volt egy ismerős házasulandó barátpár, akiknek valami különlegeset szerettem volna mondani. És akkor írtam meg az első versemet, és gyakorlatilag, hát most megmosolygom már valóban, ahogy elolvasom úgy utólag, hogy milyen kis bárgyú, de beletettem, mert azt is szerettem volna érzékeltetni, és ez alá versem alá oda is írtam, hogy ez volt az első komolyabb versem, hogy azért érzékelhetővé váljon az, hogy az ember milyen változásokon megy keresztül az idő, az évek, évtizedek folyamán, és mennyire válik, vagy mennyire érik meg, vagy érleli meg a Jóisten benne azt a képességet, hogy tényleg úgy tudja a gondolatait papírra vetni, hogy az arra el lehessen mondani azt is most minden öntöménezés vagy nagy képűség nélkül, hogy ez már kicsit sandít a költészet felé. Nyilván a maga gyerekbetegségeivel, a maga hibáival, de valahol azt gondolom, hogy talán sikerült olyasmit, amit úgy szívesen olvasnak.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Sukka Évával beszélgetünk az idén májusban megjelent Szívem kertje verses kötetéről. Feltétlenül maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai nagyon szívmelegítő beszélgetésünket, azt gondolom Subka Évával, aki a Szívem kertje verses kötetről mesél, amelyben a versei vannak. Idén májusban jelent meg a kötet, és hát ugye a címe Szívem kertje, milyen versek ezek, Éva? Azt meséld el nekünk, mikről szólnak?
Hát ez tényleg egy nagy virágos kert, mindenféle van benne. Egyébként, ha őszinte akarok lenni, az első gondolatom az volt, hogy egy gyerekverses kötetet szerettem volna kiadni, vagy összeszedni, vagy összerakni, amiben úgy jól mondható versek vannak, anyák napjára, alkalmakra, virágverseket kezdtem írni, tehát úgy gyerekekbe kezdtem gondolkodni. Aztán nyilván az embert, ahogy éri különféle impulzusok az életében, különféle élmények, azok azért egy ilyen vénájú embert arra motiválnak, hogy leírja a gondolatait. Így aztán lett nagyon sok más jellegű versem is. Lett nyilván az ünnepkörhöz kapcsolódó, karácsonyhoz, főképpen istenes versek, nyilván nem kevés van benne. Születtek társadalomkritikák is, nem rejtem vék alá, hogy voltak olyan pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy ezt valamilyen módon szeretném kiírni magamból. Különböző témájú, tehát társadalomkritikát is fogalmaztam meg ebben a kötetben, mert nyilván, hogy voltak olyan érzéseim, amikor úgy gondoltam, hogy ennek hangot tudok adni, és nyilván a Reményik Sándor Eregyhatut című versére gondolnak a kedves hallgatók, az egy elég közismert verse. Én ennek megírtam az ellentétjét, a Maradjhatutsz. Nem is szeretnék ebbe többet belemagyarázni, aki elolvassa, érti vagy érzékeli majd az üzenetét, meg a jelentőségét, de nagyon sok olyan versem is van, amit úgy személyekhez írtam, vagy személyek apropóján írtam. Például a Kunhegyesi Feró könyvének az átadó ünnepségére írtam egy verset, a Cigány vagyok címmel, ami fantasztikus, hatásos volt abban a közegben is, és már azóta is nagyon sokat hallottam vissza. De természetesen írtam a fiamnak verset, írtam a lányomnak verset, írtam a szüleimről, a gyermekkori emlékeimről, és írtam olyan üzeneteket hordozó verseket, ami azt hiszem, hogy mindenkiben valamit elindít, valamiféle emlékezést, vagy valamiféle olyan gondolatiságot, ami lehet, hogy esetleg egy kicsit jobbá teheti magát a világot, és persze ez lehet, hogy ilyen nagy pátosszal átitatott gondolatnak tűnik most, de ha elolvassa valaki, vagy olvassa a verseimet, akkor én nagyon hiszem azt, hogy nem tud közömbös maradni rá. Lehet, hogy nem szereti, lehet, hogy, de nem tudja azt mondani, hogy ez semmi. Valami ilyen irányba biztos, hogy érzelmeket vált ki.
Tökéletes végszót adtál nekem ahhoz, amit kérdezni akarok. Én azt látom, hogy ma belénk vannak fogyva az érzések. Egyrészt talán, mert nagy a stressz és nagy a rohanás, másrészt nincs divatja sem a verseknek, sem a balettnek, egy csomó mindennek nincs divatja, most itt Magyarországról beszélek inkább, amiben az érzéseinket kifejezzük, és én nagyon irigy vagyok jó értelemben rád, tehát azt gondolom, ez egy olyasmi lehet, ami egy érzelmi tréning, amikor végre érezhetsz, és végre beszélhetsz róla, és megmozdul benned az a rész, ami egy kicsit be van fagyva nekünk itt Magyarországon, és talán a világban is, azt hiszem.
Igen, én azt gondolom, hogy ez tényleg így van, hogy nincs divatja nagyon sok mindennek. Egy picit én egyébként ezt így missziónak is éreztem, ezt a kötet kiadását, vagy az, hogy egy kézzel fogható valami legyen, egyfajta küldetésnek, hogy nyilván az ember próbál nyomot hagyni, próbálja a lábnyomát az utókornak letenni. Természetesen, hogy a munkákkal, azokkal a hétköznapi példákkal, vagy azzal az életvitellel, amivel fölvértezve éli a mindennapjait, az önmagában is valahova kalibrálja, kategorizálja az embert magát. De ez mulandó. Tehát ez elmúlik, és lehet, hogy egy 24 órát őrizzük, vagy valamennyit, de a létünket gyakorlatilag akkor tudjuk nyomatékosítani, hogyha valami olyan maradandót alkotunk, és most nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenki adjunk egy verseskötetet, vagy írjon egy könyvet, bár ez az se lenne egy hátrány, mert mindenkinek azért megvan a maga bölcsessége, és a maga feladata, meg talentuma ebben, de ezzel én valami olyasmit szerettem volna üzenni, hogy muszáj az embernek az értékeit valahogy úgy rendszerezni, hogy abból mások is tanulhassanak. Én magam is nagyon szívesen olvasok, és majd keresek olyan értékhordozókat, olyan hagyományok éltetőit és örökség átadókat, akik valami pluszt adnak hozzá ehhez a felgyorsult világhoz, és egy picit kimozdítani az embereket, meg a fiatalokat az internet függőségből, és abból, amiben most ebben a technikai vívmányban élünk, hozzáteszem, hogy szükség van rá, csak az arányait kicsit tényleg eltolódtak.
Hát igen, és talán a nem felgyorsult világban is, ha most a régi világra gondolunk, az érzéseknek azért borzasztó nagy szerepe volt, és hogy ezt meg kell őrizzük, mert azért emberből vagyunk, és minél jobban fel fog gyorsulni a világ, annál inkább attól leszünk emberek, mert a gépek egy csomó mindent meg fognak csinálni helyettünk, de érezni, szeretni, szomorkodni a másikkal, ezt csak mi tudjuk emberek megcsinálni. Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk. Subka Évával beszélgettünk a most megjelent verses kötetéről, Szívem kertje címmel.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Subka Évának idén megjelent Szívem kertje című verses kötetéről. Annyira izgalmas mindez, amit elmondtál, hogy kicsit csapongok is, hogy miről is beszéljünk, de egyet semmiképpen nem hagyhatunk ki. Ugye nagyon sok istenes vers van életről, barátokról, családról, de hogy itt elsőként egy verset emeltél ki, és utána hosszan beszélgettünk az életednek arról az élményéről. Ez az Arándok út. Mesélj, mielőtt elolvasod, megígérjük a hallgatóknak, hogy el is fogod olvasni ezt a saját verset. Hogy született ez az Arándok út az életedben, és később nyilván a vers?
Most nagyon összeszedettnek kell lennem ahhoz, hogy ezt röviden el tudjam mondani, mert erről nagyon hosszan tudnék mesélni vagy beszélni, de nyilván amit a körülményekről tudni kell, hogy 50 éves születésnapom alkalmából gondoltam azt, hogy szeretnék hálát adni a jó Istennek mindazért, amit a fél évszázad alatt kaptam úgy az életemben, a munkámban, a lehetőségeimben, a családomban, a gyermekeimben, tehát úgy mindenben, amivel engem megajándékozott, hogy valami olyasmit szerettem volna, ami tudtam, hogy a részemről áldozat. Na már most az íróasztal mögül felállni és legyalogolni közel 500 kilométert, hát ez, aki engem ismer, az tudta, hogy mekkora áldozat, és én valami ilyesmit szerettem volna. Ehhez kaptam egy nagyszerű utitársat, dr. Kishajnak a főorvosnő személyében, és így ketten indultunk el Esztergomból májusban.
Egyébként ez engem nagyon érdekel, hogy Magyarországon is van az Arándok út, nem csak az El Camino.
Bizony, ezt úgy is hívják, hogy a Magyar Camino, tehát ez az El Camino mintájára készült, vagy született, kialakított út, fantasztikus útvonal, amit nem lát az ember se autóból, se repülőről, sehonnan, csak akkor, hogyha gyalog járja végig. Esztergomból a Bazilikától indul, és Mária Gyűdön a kegytemplomnál ér véget. Végig a Duna mentén, tehát a Duna a legszebb rész, a Pilisen át, a budai hegyeken keresztül, az Alföld csodáin, a Duna töltésén, és utána a Zengőn át Pécsen, tehát valami fantasztikus, fantasztikus út.
Én kiszámoltam fejbe rögtön, hogy ez napi 40 kilométert jelent. Én magam is korosztályos vagyok, 50-es, hát én belepusztulnék.
Én is belepusztultam volna. Egyébként egy kicsit minden nap meghaltam, de miután ez egy hatalmas vállalás volt a részemről és felajánlás, tényleg, hogyha ez egy kirándulás, én szerintem a harmadik napon telefonálok, hogy jöjjenek értem, mert nem bírom. Kicsit mindig meghaltam, tényleg, és fizikai fájdalmat éreztem, mert vérhojagokkal talpamon. De ezt mindenki megéli, aki gyalogolt már akarva akaratlanul hosszabb távot. Ezek tényleg ilyen 20 és 40 kilométer közötti szakaszok, már egyik nap több, a másik nap kevesebb. Attól függ, hogy ugye a zarándok szállások hol vannak, mert végig az út mentén nagyon szuper zarándok szállások vannak kialakítva. No és mikor mi ezen elindultunk, akkor én tényleg ezzel a lelkesedéssel, hogy muszáj bírnom. És a harmadik nap után már úgy éreztem, hogy a lelkem visz tovább. Tehát már nem éreztem se fizikai fájdalmat, se fáradtságot. Egyszerűen vitt a lelkem, meg vitt az a fajta elcsendesedés. Így van, köszönöm a segítségedet, amire szüksége van az embernek, és amikor megtapasztalod azt a fantasztikus érzést, hogy egyszer csak szembe jössz önmagaddal, és kitisztulnak a gondolataid, a lelked, a szíved, és ezt most tudom, hogy nagyon sokan esetleg úgy gondolják, hogy na, ez azért barokkos túlzás. Én mindenkit biztatok, akinek ebben kétsége van, hogy ez nem túlzás, ez így van.
Én ebben egészen biztos vagyok, én magam is kétszer voltam, ha nem Zarándok úton, de egy-egy hetes szemlélődő ima héten, ami gyakorlatilag csendben zajlik, és hogy ezt mindenkinek ajánljuk, azt gondolom akkor így ketten is. Igen. Tehát, hogy elcsöndesedni, és az embernek önmagába ráébredni, hogy mi is van bennem, mit is szeretnék, mitől is félek, mifelé is kéne haladnom, ez olyan ajándék, amit nem szabadna, hogy ne ajándékozzunk magunknak, és utána másoknak is. Tehát akkor ez egy nagy tapasztalás volt, jaj, annyira izgalmas lehetett.
Ez nagyon izgalmas volt, nagy tapasztalás volt, rengeteg élmény a világ csodáira, a környezetünk csodáira, a kis hazánk csodáira, és ez sem egy ilyen bátor szállítatott dolog, hogy mert ez most illendő mondani. Tényleg azt gondolom, hogy csodálatos szakaszokon, vagy csodálatos tájakat ismertem meg, ahol eddig nem is. És szívem szerint szándékom az, hogy ezt egyszer még ha kapok rá lehetőséget, akkor ezt újra végigjárjam. Kicsit már más szemlélettel. Akkor nagyon vitt a kíváncsiság is, vitt a teljesítési vágyam, hogy ezt meg kell csinálni, és ez egy óriási, óriási teljesítmény volt, ha szabad így fogalmazni, fizikailag is, meg mentálisan is.
No, halljuk a verset, Éva, sokat csigáztál bennünket. Mi született ebből a csodálatos két hétből?
Ha nem mondtam volna egy gondolatot se az Arándokúttal kapcsolatban, szerintem a vers után mindenkiben összeállna a kép, hogy mi is az Arándokút. Úgy indulni el, hogy meg sem érkezel, hogy vagy, hogy lépsz, de mégsem létezel. Mázsás szíveden a lelked is teher, a világ pora, a zaja, bűne egyszerre úgy lepel, hogy nincs feloldozás. Csak út van, semmi más. Nincs menekvés, talán csak szánalom, bilincsként húzod a sorsod a lábadon, a válladon az élet, mint meg annyi kövek, előtted az út, de senki nem követ. Menni kéne már. Ha nem indulsz, egyszer elvisz az ár. Aztán arra ébredsz, hogy megnyílik az égbolt. Hasad a hajnal, csak azt tudod, rég volt, hogy indulni akartál. Már fogják is kezedet, önnön magadat, ha mással is vezeted, de végre útra kelsz. Lassan magadra lelsz. És elhagyod a port, a zajt, a világ bűneit. Képes leszel észrevenni titkos műveit, megmunkálni, megcsodálni lelked épülését, a napok, az órák, a percek szépülését készíted magad. Elmúlik minden, az akarat marad, hogy bírod, hogy látod, hogy érzed, hogyan készül belső oltárod, mely templomod lesz végül. Homlokodon kínharmatoz, talpad alatt vér, de izzik a lelked, új csodát remél, zsákodba tennéd. A hit szegődik melléd. Csillagok fényénél aléltem vergődve meggyötört szívedbe költözik, a lelked hajnalra napba öltözik, és ahogy megvan írva, haladsz az úton már befelé sírva, de könnyed nem veszel, az ő gyermeke leszel. Hozzád simul akkor a szeretet, a hűség, úgy illan el életedből minden keserűség, miként mezőkönnyét szárítja a nap, stáplál, mint szomjazót a csörgő kispatak. Járod az utad, jelet csak ő mutat. S lépteidben egyszerre csak lebegni látszol, tarka mezőn, hűs hegyeken, vizeken játszol, angyali seregek símítják arcodat, már tudod, hogy megvívod győztes harcodat. A templom nyitva áll, hallatszik a zene, a mester hív, lép be hát, csak gyere. Magamtól fény év távolságra voltam, s amint életemen átgyalogoltam, megsimultam végtelen tenyeredben, te felemeltél, Istenem, szeretetedben.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Csupka Évával. Most jöjjön zene, úgysem tudnánk beszélgetni.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és ismét visszatérünk a stúdióba, és Csupka Évával folytatjuk a beszélgetést. Most a szünetben, hogy beszélgettünk, ez egyben indító mondata is lehet a mostani blokkunknak, hogy valahogy neked ettől most békességed van ettől a verses kötettől. Mesélj erről.
Tényleg azt mondtam, meg úgy is érzem, hogy olyan lelki békességem van, hogy összetudtam szedegetni, és gyakorlatilag ez egy nagy hála csomag, amit mindig megfoghatok, úgy kézzel foghatok, mert azért nyilván nem adatik meg mindenkinek. Nagyon sok olyan versírót láttam, aki egy spirálfüzetben őrizgeti a verseit, de esetleg se bátorsága, se késztetése, se ambíciója, vagy valamiféle bátorítása nem volt arra, hogy összerakja, vagy kötetbe rendezze, és mondjuk egy kicsit ilyen impozáns küllemmel ezt egy polcra helyezhető állapotba rakja. Tehát Én nagyon hálát érzek elsősorban, nyilván mindenféle köszönetet azoknak, akik ebben közreműködtek.
A visszajelzésekről mesél, mert gondolom, hogy az, hogy békességed van, az én elgondolom, hogyha én tudnék verset írni, és kapnék sok-sok visszajelzést, akkor igazán azt érezném, hogy egy csoda történt, hiszen a lelkem legmélyéből merítettem, és arra rezonáltak sokan. Szóval mesélj, milyen visszajelzéseid vannak?
Nagyon-nagyon jó, hát nyilvánvaló, hogy azokat a visszajelzéseket tudom, amelyek pozitívak. Hát aki azt mondja csak, hogy na ez egy firkálmány, vagy nyilván nem az ő az ízlésének, vagy az ő gondolatiságának megfelelő, az maximum nem mond semmit. De őszinte leszek, volt nagyon jó barátom, aki irodalmár is azt mondta, hogy figyelj, lehet, hogy irodalmi Nobel-díjat ezért nem fognak adni, és hát ezt nem is vártam nyilvánvalóan, de valami mérhetetlen érzelemvilág jelenik meg, valami mérhetetlen utat törő és útkereső munka másokban. Azt mondja, olyan mérhetetlen módon munkálkodnak bennem a gondolataid, meg a verseid, hogy szinte már idegesít, hogy például azt mondja, arra gondoltam, hogy jó, beleolvasok a verses kötetetbe, elolvasom egy-két versedet, és azt mondja, nem tudtam letenni. Mert kíváncsi voltam azt, hogy a pont, hogy na és akkor erről hogy ír, na akkor erről, ebben most mit talál bele, vagy most ezt hogyan gondolta kifejezni, először csak a címeket. Volt, aki azt mondja, hogy neki olyan érzésvilágot tárt föl, amiről addig nem is gondolt, hogy úristen, belőle ez volt egy nagyon kedves ismerősöm, aki azt mondta, hogy Éva, én már nagyon régóta nem sírtam, nem tudok sírni, mert valami eltörött bennem, és azt mondja, elolvastam, és azt mondja, odanyúltam a saját arcomhoz, hogy úristen, ezek az én könnyeim, és én nem éreztem a könnyeimet már évek óta. Tehát azt mondja, én már ezért is hálás vagyok. De volt borász, vagy van borász barátom, aki egy borversemet, mint a véres gardot, mindenhova viszi, és már most fejből tudja, mert azt mondta, hogy figyelj, nem múlhat el úgy borbemutató, hogy én a borversedet ne olvassam el, vagy ne mondjam el a közönségnek, vagy a hallgatóságnak, mert olyan üzeneteket hordoz, olyan tartalmakat, olyan igazságokat, olyan mélységeket és magasságokat, ami egy borász számára mindent jelent a verejtékes munkától a poháron csörgő olajig. Tehát azt mondja, ez fantasztikus. Tehát nagyon-nagyon pozitív a visszajelzés, és hát persze, hogyha azonnék azt mondanám, hogy ez nem siker, ez nagyon nagy sikerélmény, és ez óriási öröm, boldogság. Hazudik, aki azt mondja, hogy nincs arra szükség, hogy sikerélménye legyen, hogy olyasmi pozitív impulzusokat kapjon, ami arra ad igazolást, hogy amit csinálsz, az nem hiába való, és valamit tudtál adni másoknak. És ez az a legnagyobb dolog, hogy ez egy ajándék tőlem másoknak, nekem a Jóistentől, és én ezt továbbadtam.
Én azt gondolom, hogy ezek az érzések rezonálnak, ez meg még talán azon a sok-sok jón kívül, amit elmondtál, hogy ezek biztos, hogy valódi dolgok, tehát ezek a bölcsességek, mert azért, ha összefoglalnánk mindezt, amiről írsz, valahol egy életbölcsesség, amire így fél évszázados nő azért már szertehet, hogyha nyitott az Isten felé, az emberek felé, önmaga felé. Úgyhogy erre rezonációt találni másokban, ez hatalmas öröm lehet. Az előszót a fiad írta, Bobek Tamás, katolikus lelkész, mesélj, milyen érzés.
Megdöbbentettem, mikor megkértem, vagy fölkértem, gondolkodtam, hogy kit kérjek meg, és azt gondolom, hogy ha már megkaptam azt az ajándékot a teremtőtől, hogy egy fiút nevelhettem, aki a szolgálatában állt, és ugye Tamás fiam most Tiszakécskén plébániai kormányzó, így azt hittem, vagy azt is érzem most is, hogy a lehető legjobb választás volt. Annál is inkább, mert hogyha majd valaki megtisztel azzal, hogy kézbe veszi a könyvemet, fogja látni, hogy független attól, hogy nem beszéltünk össze, rettenetesen összecsengenek a gondolataink, az ő ajánlója és az én előszavam. Tehát van némi közünk egymáshoz, és ő is egyébként nagyon jól ír verseket, úgyhogy még úgy álmaim egyike, vagy a bakancslistámon rajta van, hogy egy közös kötetet fogunk kiadni a fiammal, mert tényleg fantasztikus ember, és hát azáltal, hogy ő tényleg ott van, ahol van, és a hivatásában azt csinálja, amire ő megszületett, hát így a legautentikusabb forrás az természetes, hogy ő volt számomra, hogy őt kérem meg, hogy írjon ajánlót.
Hol tudják esetleg elolvasni ezeket a verseket, akiknek most, én azt gondolom, felkeltettük a kíváncsiságát.
Köszönöm, hogyha így van. Hát a közforgalomban Kiskörösen a Csepedi Könyvesboltban kapható a könyvem, de egyébként, hogyha megkeresnek a Facebookon, akkor mindenkinek készsége állok rendelkezésére, mert úgy nem értékesítési céllal, úgy nincs könyvesboltokban, és hát valóban az advent időszakában Kiskörösön is lesz, ha jól tudom, ha jól gondolom, akkor 15-én könyvemutató, esetleg arra is szívesen látok mindenkit, és köszönöm is. És hát a nyilvánosságot megköszönve, meg megragadva tényleg köszönöm azoknak, akik megtiszteltek most a figyelmükkel, azoknak is, akik közreműködtek abban, hogy a könyvem megszülethessen, közvetve és közvetlenül mecénások és jó barátok, segítők és család és mindenki, és hát nyilvánvaló, hogy nem lehetek elég hálás a jó Istennek ezért az ajándékért, úgyhogy köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy figyeltek ránk.
Köszönjük, Éva, hogy feltöltöttél bennünket öröm energiával, hálával, és reméljük, hogy fogunk még találkozni veled itt az Éter hullámhosszán. Subka Évát hallották, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.